8 óra 15 perc van, friss hírekkel 8:30-kor várjuk Önöket legközelebb. Úgy tűnik, hogy második fordulóra lesz szükség Törökországban, ahhoz, hogy megtudjuk, ki lesz az elnök személye a következő 5 évben, tehát nem csak elnök választást, hanem parlamenti választásokat is tartottak vasárnap Törökországban, és az eddigi eredményeket fogjuk elemezgetni a következő percekben. Itt van velünk a telefonvonalban Pénzváltó Nikolett, a Migráció Kutató Intézet kutatási vezetője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Mi az, ami már biztosan látható? Gyakorlatilag ez a második forduló prognosztizálható, ugye mindenki azt mondta, hogy nagyon-nagyon szoros lesz a versenyfutás. Ezt gondolom nem tartja ön sem meglepőnek, hogy kell majd második forduló, de volt-e valami elmozdulás a várakozásokhoz képest az eddig látható tényleges eredményeket illetően?
A hivatalos eredmények ugye még valóban nincsenek meg, de jelen pillanatban az látszik, hogy 2 hét múlva második fordulót kell majd tartania az elnökválasztáson. Ez valóban nem volt meglepetés, hogy az eredmény az rendkívül szoros lett. Talán a harmadik legkevesebb szavazatot kapott elnökjelöltnek a jó szereplése az, ami lehet meglepetés. Ugye Sinan Oánról beszélünk, aki jelenállás szerint a szavazatoknak kicsit több mint 5%-át szerezte meg. Tehát tulajdonképpen ő volt a mérleg nyelve, az ő jó szereplése akadályozta meg nagy részben az, hogy nem dőlt el első fordulóban az elnökválasztás. Ugyanakkor az is látszik az előzetes eredményekből, hogy a parlamentben úgy tűnik, hogy a kormányoldali választási szövetségnek viszont sikerült megszereznie a többséget. Úgyhogy ha második forduló lesz az elnökválasztáson, ugye csak az elnökválasztáson fognak második fordulót tartani, parlamenti választásnak nem lesz még egy fordulója, akkor nagyon ellentétes hatások érvényesülnek, tehát még mindig nem lehet egyértelműen megmondani, hogy kinek kedvezne ez a második forduló. Egyrészt, hogyha valóban meg lesz a parlamenti többsége a legnagyobb kormánypárt, AKP, az Igazság és Fejlődés pártja vezette koalíciónak, akkor ez azt is fogja jelenteni, hogy az ellenzék biztosan nem fogja tudni teljesíteni a legnagyobb választási ígéretét, azt, hogy visszaállítják a parlamentáris rendszert, hiszen ugye ehhez alkotmánymódosításra lenne szükség, amihez pedig parlamenti többség kell.
Zsugorodott-e egyébként ez a parlamenti többség?
Igen, úgy néz ki, hogy zsugorodott az előző parlamenthez képest, ugyanakkor ilyen állás szerint így is megvan az abszolút többség. Ez nem volt teljesen egyértelmű egyébként, hogy sikerülhet abszolút többséget szerezni. Volt arra, és igazából még mindig van arra esély, hogy mondjuk Kurt párt szavazói lehetnek a mérleg nyelve a parlamentben, de úgy néz ki, hogy jól szerepelt az AKP.
És a továbbiakat illetően akkor említette, hogy az ellenzék, ugye ez a 6 párti koalíció gyakorlatilag nem tudta magához ragadni a többséget a parlamentben. Hogyha viszont olyan felállás születik, hogy a jelenlegi kormánypárt adja a többséget, és ne adj Isten, az ellenzék adja az elnököt, akkor az eléggé dikotóm paradox helyzetet szülhetne. Ez esetben az elnöknek lenne konkrét jogköre, vagy komoly politikai mozgástere?
Ez egy nagyon nehéz helyzet lenne, és ilyenre ugye még nem volt példa, hiszen ez a mostani elnöki rendszer, ez csak néhány évvel ezelőtt állt fel. Úgyhogy ez egy nagy kérdés volt, hogy mi lenne, hogyha egy ilyen osztott hatalom jön neki a végén. Alapvetően a mostani török rendszerben az elnöknek rendkívül erős jogkörei vannak, tehát hogyha fordított lett volna az eredmény, és mondjuk Erdogan nyerte volna az elnökválasztást, és lett volna egy ellenzéki többség, akkor sokan azt mondták, hogy azért ettől függetlenül még elég jelentős jogkörökkel tudta volna akár valahogyan vezetni az országot. Ugyanakkor most az, hogy úgy néz ki, hogy többsége lehet az AKP-nak a parlamentben, ez lehet, hogy Erdogan fog erősíteni egy második fordulóra, hiszen tud a stabilitás mellett érvelni pont emiatt, hogy ne alakuljon ki egy olyan helyzet, hogy ellentétes kézben van az elnöki hatalom, illetve a parlamenti többség, és valószínűleg az ország hatékonyabb működése mellett fog tudni kampányolni a következő 2 hétben, emellett az erős parlamenti felhatalmazás mellett.
Említette a meglepően jól szereplő, több mint 5%-ot szerző harmadik elnökjelöltet. Ugye a második fordulóban viszont csak a 2 csúcsjelölt, Erdogan és Kilicdaroglu fog egymással farkas szemet nézni. A harmadik elnökjelöltre leadott szavazatok nagy többsége ön szerint hova vándorolhat?
A várakozások szerint ez az ellenzéki jelöltet Kemal Kilicdaroglut fogja erősíteni. ez a másik, ez az ellentétes hatás, amit az elején említettem, hogy még a parlamenti többség az valószínűleg erőlemnek hozhat szavazatokat, addig Sinanoan szavazói várhatóan az ellenzéki jelöltre fognak szavazni, úgyhogy ezért is lesz nagyon izgalmas most ez a következő két hét.
Tényleg óriási várakozások előzték meg a választásokat. Ugye itt vegyük sorba, hogy mely formáció mellett milyen érvek és ellenérvek szóltak. Ugye Erdogan esetében ön szerint mennyire meglepő az, hogy vagy mennyire látható az, hogy erodálta valamennyire az ő népszerűségét a jelenlegi nehéz gazdasági helyzet, a nagyon magas infláció, és hát februárban volt egy rendkívül súlyos földrengés, és ott pedig szintén sokan kritizálták az elnököt a nem éppen megalapozottan kiadott építési engedélyek, a gyenge szerkezetű házak miatt, és ezt kicsit összefüggésbe hozták a magas, nagyon magas halálozással is jó néhányan.
Azt gondolom, hogy ezek az események mindenképpen hozzájárultak Erdogan népszerűségének a csökkenéséhez, különösen a gazdasági válság. Ugye Törökország egy nagyon nehéz gazdasági helyzetben van. A tavalyi évben 85%-os volt a hivatalos infláció, de szakértői beszések szerint azért valószínűleg ez inkább egy 3-számjegyű infláció lehetett, és most is 40% fölött van már az infláció. És ugye ez az, amit minden török állampolgár érez a saját bőrén napi szinten. Egyszerűen minden nap többet kell fizetni a boltban, akár az alapvető élelmiszerekért. És a gazdaság azért is fontos, mert annak idején, 2002-ben, amikor Erdoganék hatalomra kerültek, akkor éppen az adta a hatalmuknak az egyik legfontosabb legitimitását, és azt követően is, hogy a török gazdaság fellendült, és láthatóan egyre jobban és jobban teljesített, az emberek egyre jobban éltek. Úgyhogy a gazdasági helyzet az mindenképpen egy fontos téma volt a választási kampányban, és az ellenzék igyekezett rámutatni a kormány által elkövetett hibákra. És az biztos, hogy akárki fogja megnyerni most ezt a választást, nem lesz könnyű helyzetben, és valószínű, hogy azért valamilyen fajta megszorításokkal kell majd kezdeni ezt az új ciklust, különösen, hogyha megnézzük, hogy milyen ígérgetések és osztogatások történtek az utóbbi hónapokban a választási kampány során. A földrengés is azért valószínű, hogy inkább csökkentette Erdogan népszerűségét, ugyanakkor ennek nem láttuk olyan nagyon jelentős hatását a számokban. Azt gondolom, hogy azért azt mondhatjuk, hogy a választási preferenciák azért eléggé szilárdak Törökországban is, tehát Erdogan szavazó tábora fogékonyabb volt azokra az érvekre, ami szerint az elnök ugye jól kezelte ezt az egész helyzetet. Kevésbé látták a kormány felelősségét abban, ami történt, de azért pedig igyekezett nyilván meglovagolni a kormány által elkövetett hibákat, és részben erre építette a kampányát.
Nagyon sokszínű ellenzékről van szó, a baloldaltól elkezdve a szélső jobb oldalig. Ön szerint mely politikai párt mégis az irányadó, a hangadó, mely politikai pártformáció határozza meg leginkább az ellenzéknek az ideológiáját, és ez nagyban eltér-e a jelenlegi rezsim ideológiájától, hogy látja?
A hatpárti ellenzék legerősebb pártja a köztársasági néppárt, a CHP. Ugye ők Mustafa Kemalat, a türk egykori pártja, akik leginkább egy erős szekularizmusról voltak ismertek az elmúlt évtizedekben. Jelenlegi állás szerint körülbelül a szavazatoknak a 25%-át fogja megszerezni a CHP. És valóban, ahogy én is említette, egy nagyon-nagyon sokszínű koalícióról van szó. Éppen ezért sokan megkérdőjelezték, és megkérdőjelezik azt, hogy amennyiben kormányra kerülnének, valóban tudnák-e vezetni ezt az országot, hiszen nagyon különböző világnézeti pártokról beszélünk, akiket tulajdonképpen egy fő dolog fog össze, az, hogy szeretnék leváltani Erdogan rendszerét, és azt ígérték, ugye, hogy visszaállítják a parlamentáris rendszert, megerősítik a demokráciát. Tehát tulajdonképpen ez a választás, ezzel nagyon sok török választópolgár szemében arra a kérdésre egyszerűsödött le, hogy Erdogan vagy nem Erdogan.
És akkor itt a beszélgetés végén erősítsük meg, hogy akkor két hét múlva jön a második forduló, csak az elnök személye már a kérdéses, vagy lesz majd a kérdéses. Egyébként mi volt most a választási részvételi arány, és várható-e, hogy ez tovább fog fokozódni majd, amikor már tényleg csak ketten állnak egymással szemben?
Törökországban hagyományosan magas részvételi arányról beszélhetünk, most is 85%-os volt a részvétel, és azt gondolom, hogy mindenképpen sokan el fognak menni szavazni a második fordulóban is, úgyhogy egy izgalmas következő két hét elé nézünk, amennyiben tényleg második fordulóra kerül sor, azért azt még hangsúlyoznám, hogy ezek nem a hivatalos adatok, kedden délutáni lehet még fellebbezni az eredmények ellen, de most a legtöbb szakértő azt jósolja, hogy lesz második forduló.
A választások tisztaságát ön szerint meg fogja kérdőjelezni akár valamely politikai formáció, akár külső szakértők vagy nemzetközi szervezetek?
Azt gondolom, hogy szinte biztos, hogy akármi is lesz a vége, akkor a vesztes fél az megkérdőjelezi majd, hogy teljesen tiszták voltak a választások. Kérdés, hogy milyen mértékben. Most még erre vonatkozóan nem láttunk híreket, de a korábbi években voltak már előzmények, ugye például a 2017-es népszavazás esetén volt az, amikor az ellenzék és a nemzetközi megfigyelők is arra jutottak, hogy a választási bizottság elfogadott nem lepecsített szavazólapokat is, ami akár 2,5 millió szavazatot is érinthetett. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a következő órákban, napokban ki fog derülni, hogy mennyire mutatottak ezek az eredmények, és milyen területen láttak esetleg a felek visszaéléseket.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Az elmúlt percekben Pénzváltó Nikolettet, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetőjét hallották. További szép napot viszont hallásra.
Köszönöm én is, viszont hallásra.
Hamarosan friss hírekkel várjuk Önöket 8:30-kor, előtte még egy kicsit zenélünk.